hallgassuk figyelemmel Isten drága igéjét, melyen keresztül szólni kíván hozzánk ma délután, amit megtalálunk írva a Józsué könyve 10. részében. Józsué könyve 10. rész, a 10. versen kezdem az ige olvasást, egészen a 27. versel befejezőleg. És megrettenté őket az Úr Izrael előtt, és megveri őket Gibeonnál nagy vereséggel. És űzi őket a Bethoronba vívő úton, és vágá őket egészen Azekáig és Makedáig. Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt, a Bethoroni lejtőn az Úr nagy köveket hullat a rájuk, az égből egész Azekáig és meghalának. Többen valának, akik a jégeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai. Akkor szól a Józsué az Úrnak azon a napon, amelyen odavetette az Úr az Emoreust Izrael fiai elé. Ezt mondotta valan pedig Izrael szemei előtt. Állj meg nap Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében, és megáll a nap, és veszteg le a hold is, amíg bosszút áll a nép az ő ellenségein. Avagy nincsené ez megírva Jásár könyvében, és megáll a nap az égnek közepén, és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig. És nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izraelért. Ezután visszatére Józsué és vele az egész Izrael a táborba, Gilgálba. Ez az öt király pedig elfutott vala, és elrejtőzik Makkedában, a barlangban. És megizenék ezt Józsuénak mondván, megtaláltatott az öt király, elrejtőzve a makkedai barlangban. És mondta Józsué, hengergessétek nagy köveket a barlang szájához, és rendeljetek mellé férfiakat, hogy őrizzék őket. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok ellenségeitek után, és vágjátok utócsapataikat, és ne engedjétek őket bejutni az ő városaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti istenetek. Minek utána pedig elvégezték Józsué és Izraelnek fiai azoknak igen nagy verességgel való verését, egészen azok megsemmisítéséig, és az élve maradtak, a megerősített városokba vonultak. Visszatér az egész nép Józsuéhoz a táborba, Makkedába békességgel, nyelvét sem mozdította senki Izrael fiai ellen. És mondta Józsué, nyissátok fel a barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt az öt királyt a barlangból. És aképpen cselekedének, és kihozák hozzá a barlangból ezt az öt királyt. Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut királyát, Lákis királyát, Eglon királyát. Mikor pedig kihozták vala ezt az öt királyt Józsuéhoz, előhívatá Józsué Izraelnek minden férfiát, és mondta a hadakozó nép vezéreinek, akik vele mentek vala, jöjjetek elő, tegyétek lábaitokat a királyoknak nyakára. Előjövének azért, és tevék lábaikat azoknak nyakára. És mondanékik Józsué, ne féljetek, és meg ne rettenjetek. Legyetek bátrak és erősek, mert ekképpen cselekszik az Úr minden ellenségetekkel, akik ellen ti hadakoztok. Azután pedig megveri őket Józsué, és megöli őket, és felakasztatá őket öt fára, és felakasztva maradtak a fákon mindest végig. Lőn pedig a nap lementének idején parancsolá Józsué, és levevék őket a fákról. És behányák őket a barlangba, amelyekben elbújtak vala, és nagy köveket rakának a barlang szája elé, mind e napig.
tevésem alapjaként egy igeverset szeretnék felolvasni a 25. Zsoltárból, a 10-es igeverset. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azokon, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Ezt a Zsoltárt a héten olvastam az egyik reggel, amikor áhítatot tartottam, és különösen ez az igevers megragadott engem, és úgy éreztem, hogy most ebből kell szóljak, és ez az igevers az, ami úgy megragadta az én szívemet. Megtapasztaltam valóban azt, hogy az Úr ösvénye, minden ösvénye, szeretet és hűség azokon, akik az ő szövetségesei. Már gyermekkorom óta olyan környezetbe helyezett, ahol hallhattam az igéről, hallhattam bibliai történeteket. Olyan környezetben nőhettem fel, ahol megtapasztalhattam az ő szeretetét, az ő hűségét. És ez egy olyan különleges kegyelem, amit soha nem tudok meghálálni a Jóistennek. Aztán később, amikor nőttem, tapasztaltam abban, ahogy vezetett a pályaválasztás területén. Nagyon megtapasztaltam az ő segítségét az egyetemi évek alatt. Nagyon sok áldásban volt részem, és ő vezetett abban is a nősülésben. Az ő szeretetét és hűségét tapasztaltuk a gyermekvállalásban is, és mondhatom azt, hogy minden nap ezt tapasztaljuk. Az Úr ösvényei nagyon változatosak. Néha magaslatokon vezet bennünket, de megenged mélységeket is, megenged olyan utakat, amikor olyan ösvényekre vezet, hogy nem nagyon szeretjük őket. És voltak és vannak életemben is olyan pillanatok, amikor belevisz az Úr ilyen nehezebb ösvényekbe, és ilyen nehezebben járható ösvényekbe, de mégis mindezek ellenére azt mondhatom el, hogy szeret az Úr. Szeret az Úr és hűséges. Szeret azért, mert soha nem engedett nagyobb próbát, mint amit elbírtunk volna. Hűséges azért, mert a próbában velünk van, és tapasztaljuk azt, hogy velünk van. Beszélgettem nagyon sok emberrel a napokban, és amikor nehézségbe kerülnek, amikor különösebb megpróbáltatás éri az embereket, akkor mindig Istent hibáztatják. Vagy hibáztatják az időjárást, vagy mindig valaki hibás. De végül ott lyukadunk ki, hogy végül is Isten a hibás azért, hogyha valami rossz történik. És vajon mi hogy vagyunk hívő emberek, amikor ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, vagy valami nehézséget megenged Isten a mi életünkbe, akkor is látjuk az ő szeretetét, és úgy foglalkoztatott engem ez a gondolat, hogy mennyire látom meg az Úr szeretetét, és az Úr hűségét abban, amikor nehéz helyzetbe kerülök. De azt látom, és azt tapasztalom, hogy a hívő ember életében, akinek az Úr szövetségese, függetlenül attól, hogy milyen helyzetbe kerül, milyen ösvényeken jár, megtapasztalja az Úr szeretetét, megtapasztalja az Úr hűségét. De az az ember, aki soha nem ismerte meg az Urat, és soha nem lépett szövetségre vele, ha próba, ha nehézség éri, akkor nem Isten szeretetét látja meg. Azt látja, hogy igazságtalan vele az Isten. Azt látja, hogy most nagyon rosszul járt. Most biztos Isten bünteti őt. Jó volt megtapasztalni azt, hogy az Úr szeret. Akkor is, amikor nem úgy jönnek ki a dolgok, ahogy azt mi eltervezzük, akkor is, amikor talán a számításainkat áthúzza 5 perc alatt, jó volt megtapasztalni azt, hogy az Úr szeret. Nehéz ezt így mondani, még nehezebb átélni, de az Úr szeret és hűséges. Én kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg ezt a szeretetet és ezt a hűséget, és függetlenül attól, hogy milyen úton vezet minket, vagy ösvényen, engedjük azt, hogy vezessen, és engedjük azt, hogy az a szeretet, amit ő tud adni, az jár át a mi életünket. Amen. Most az énekkar fog szolgálni egy énekkel, majd azt követően Szabó Edit szolgálatát fogjuk meghallgatni. Oh.
Mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolaitokat a Krisztus Jézusban. Ez az igevers minden kérdésre választ ad, hogyha az imádsággal kapcsolatosan kérdezünk, hogy mikor is kell imádkozzunk, hogyan is, miért is, és mit is kapunk az imádság által. Hát én be kell valamondom, hogy az utóbbi időben én is csak akkor vettem észre, hogy buzgóba az imádkozásom, és élőbb, hogyha esetleg probléma van az életünkben, vagy az életemben, vagy esetleg akadályok lépnek fel, és amikor úgy minden jól megy, amikor minden rendben van, akkor hajlamosabb vagyok csak egy ilyen megszokottabb, ilyen gördülékenyebb imádkozásra, és érzem azt, hogy nem annyira bensőséges, nem annyira teljesen szívből jön. És múlt hét, vagyis a héten most hétfőn megtapasztaltam azt is, amikor láttam azt a jégesőt, akkor éreztem azt, hogy hoppá, ez a sóhaj, ami fájna a szívemből, bizony ezzel az érzéssel kéne mindig legyen az én imádkozásom. Én is beszélgettem a héten több emberrel, és halva a buszon is, hogy a véleményeket, az időjárással kapcsolatosan, azt vettem észre, hogy tényleg, ahogy Otti is mondta, az emberek a Jóistent hibáztatják, és nagyon kevés részük mondta azt, hogy hát igen, biztos azért adta a Jóisten, mert megérdemeljük, mert mi sem szeretjük őt igazán. Hát szerintem ez egy jó kis ébresztés volt számomra is, és remélem, hogy más embernek is, hogy ne felejtsük el soha, hogy ki a Jóisten, hogy ki irányít mindent, ki az, akinek köszönhetjük a dolgokat, és a lehetőség sokaknak természetes volt az, hogy ilyenkor, hát az a dolga a természetnek, hogy kiviruljon, az a dolga annak a palámnak, hogy megnőjön, és akkor mi csak leszedjük majd róla a terméseket. De nem látjuk benne Istennek esetleg a kegyelmét, vagy az ő szeretetét. Hát én úgy tapasztaltam meg, hogy miután az eső elment, hogy én sem a legjobban reagáltam rá, azonnal nekem is a kétségbeesés, aggodalom jelent meg a szívemben. Viszont mikor arra gondoltam, hogy sok embernek talán sokkal rosszabb, és a Jóisten ezáltal is tanítani akar valamit nekem, akkor belegondoltam, hogy lehet, hogy ezentől, amikor esetleg arra a kis palántra fogok nézni, vagy amikor esetleg a megmaradt paprikát fogom enni, akkor mindig eszembe fog jutni ez az alkalom, és az, hogy Isten mennyire szeret, és hogy még kegyelmes hozzánk, és még hagyott időt az embereknek, hogy térjünk meg hozzá, mert ahogy megmutatta, percről percre változhat minden, de ő mindig megmarad. Én azt kívánom, hogy az ima életünk legyen mindig olyan buzgó és élő, hogyha bármilyen baj is jön, akkor ne a világi emberekkel együtt essünk kétségbe, hanem bízunk mindig a Jóistenben. Amen.
Kérjük az zenekar szolgálatát, majd azt követően Antal Andrea fog szolgálni.
Egy megtapasztalásomat szeretném megosztani a testvérekkel. Az irodában, ahol dolgozom, együtt dolgozom egy fiatal asszonnyal, aki már mióta oda kerültem a céghez, nagyon nyitottan fogadta azt, ahogy én a hitemről beszéltem. Ő volt az az egyetlen személy, aki nem állított le, amikor kicsit mélyebben kezdtem el beszélni Isten dolgairól, de úgy igazán soha nem sikerült felé ajtót nyissak. Hívtam evangelizációkra is, és volt egy alkalom, amikor el is jött, és mondta, hogy őt nagyon megfogta az, hogy milyen szeretettel fogadták, hogy mennyire tényleg látszik, hogy testvérek vannak együtt, de itt le is zárult, és valahogy úgy éreztem, hogy nem nyílik az a bizonyos ajtó. És az utóbbi időben Isten kicsit megpróbálta ezt a kolléganőmet, és nehézségekkel kellett szembenézzen, és úgy láttam, hogy vívódik magában, de nem akart kérni segítséget, nem akart beszélni, és gondoltam, hogy bátorítom pár igével, és elkezdtem neki írogatni ilyen igeverseket, többet beszélni Istenről, de csak nem történt semmi, és egy szombati napon, pár héttel ezelőtt kaptam egy SMS-t a telefonra, hogy mondjak neki igehelyeket a Bibliából, mert megtalálta a Bibliáját, amit kapott konfirmálásra, mert szeretne olvasni Istenről. Nagyon meglepődtem, és az első reakcióm az volt, hogy most mit csináljak, mit írjak, nem vagyok lelkipásztor, nem vagyok felkészülve teológiailag, és azt mondtam neki, hogy nyissa ki a Zsoltárok könyvét, mert ott rengeteg csodás dolog van Istenről. Ugye Dávid rengeteg nagyon szép bátorító zsoltárt és a bűnbánati zsoltárt írt, hogy olvass el azt, és aztán, hogyha gondolja és lesz ideje, az Eszter könyvét is olvass el. És gondoltam, hogy itt ez most abba fog maradni, de nem, a héten is megkért, hogy mondjak neki valamit Istenről, mert ő úgy érzi, hogy senki nem szereti, és az emberek elfordulnak tőle, a problémája miatt is, meg úgy kiközösítve érzi magát, és akkor eszembe jutott, hogy van a 100. Zsoltár, és ott leírja Isten, hogy nem mi alkottuk magunkat, hanem ő teremtett minket. És mondtam neki, hogy Isten szeret téged. Isten azért szeret, mert megteremtett, de nem csak ezért, mert odaadta érted a fiát is. És úgy meglepődtem, hogy mennyire nyitottan, és mennyire lelkesedéssel hallgatta. És azt mondta, miután befejeztük a beszélgetést, hogy milyen jó, hogy te hívő vagy, és ismered a Bibliát. Úgy szíven talált ez a mondat, mert soha nem gondolkodtam el azon, hogy milyen áldásban részesültem, hogy itt nőhettem fel a gyülekezetbe, hogy kicsi gyerekkorom óta tanulhattam a bibliai történeteket, hogy az első ajándékom egy Biblia volt karácsonyra, és soha nem tudtam értékelni igazán azt, hogy ilyen családban, ilyen légkörben nőhettem fel. Ez az asszony teljesen kívülről jön. Ő utoljára a konfirmáláskor volt templomba, és úgy látszik rajta, hogy ő tudja igazán értékelni ezeket az áldásokat. És azért imádkozom, hogy az életem legyen olyan, hogy tudjam őt Istenhez vezetni. És szeretném kérni a testvérek imáit is. Látszik rajta, hogy nagyon-nagyon meg van próbálva, és most van a legnagyobb szüksége Istenre. És szeretném, hogyha tényleg tudna csatlakozni egy élő gyülekezethez, és eljutna a megtérésre. Amen.
körülbelül egy olyan két hónapja, ugye evangelizáló alkalmakat tartottunk, és Péterről szóltak ezek az esték, az, hogy hogyan lett ő nátszálból kőszál, az, hogy a hirtelen heves természete alapján hogyan bukott el, de arról is szólt, hogy hogyan emelhette fel őt az Úr Jézus, és hogyan bátoríthatta azzal, hogy őt szereti és munkát bízott rá. És pont az evangelizálás után egy kis közösséggel Péter leveleit kezdtük el tanulmányozni. Nagyon érdekes volt az, ahogy ez a két dolog egybeesett, nem hiszem, hogy véletlen volt. Jó volt egy kicsit közelebbről Pétert megismerni, mielőtt az ő leveleivel kezdtem el foglalkozni. És újszerűen hatott rám Péternek a levelei, azért, mert sajátomnak tudtam érezni, azért, mert tudtam azonosulni kicsit Péter heves természetével, azzal, hogy könnyen ígér és nehezen tart meg dolgokat, azzal, hogy egyik pillanatban azt mondja, hogy szereti az Úr Jézust, és a másikba pedig nem feltétlenül ezzel megfelelően cselekszik. De jó volt azt olvasni Péter leveléből, ahogy felépíti azt. Azzal kezdő, hogy az mi üdvösségünk azáltal van, hogy az Úr Jézust feltámasztotta Isten a halálból, és így lehet örök életünk. Aztán folytatja azzal, hogy hogyan épülhetünk fel mi igazán lelki házzá, hogy élő kövek lehessünk, úgy, ahogy ő nátszálból lett kőszál. Folytatja a gyülekezeti renddel, és majd azzal a második levelében elég sokat foglalkozik, hogy ne legyünk már ennyire rövidlátóak, hogy csak a földieket nézzünk, hanem nézzük arra, hogy ránk több vár. Hiszen egy új eget és egy új földet készített el nekünk a mennyi atyánk, egy olyan dolgot, ahol már nem lesz az fontos, hogy én itt lenne a földön mit tettem. És nagyon jó volt ezekről az igékről beszélgetni, úgy abban a közösségben, és ezeket így boncolgatni, emlékeztetni. Azt vettem észre, hogy nagyon jó dolog, hogyha emlékezünk arra, hogy honnan jövünk, hol tartunk és hova igyekszünk. Jó magunkat emlékeztetni erre. Nem hiába volt az Ószövetségben is az, hogy emlékeztetőket állítottak, úgy emlékoszlopokat, vagy akár magukon hordták azokat az emlékeztető jeleket, amikről eszükbe juthatott minden nap és minden alkalommal, hogy ők kiválasztottak. És nagyon tetszik, ahogy Péter befejezi az ő levelét, ezt szeretném felolvasni. Tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusnak ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Hát én azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg ezt, hogy ővé a dicsőség, és hogy erre törekedjünk, hogy növekedjünk mi kegyelemben és az ő megismerésében. Nem könnyű dolog ez, de milyen jó, hogy van egy Bibliánk, és van a közösség is, ahol emlékeztethetjük erre egymást. Amen. Thank you.
vers, amit Otniel először felolvasott, egy gyermekkori emléket juttat eszembe. És erről szólnék néhány szót, megismétlem, 25. Zsoltár 10. verse. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Ott, ahol felnőttem, nem messze tőlünk folyik egy patak. Nem olyan nagy, kellemes, szép időben meg lehet, mezitláb is át lehet menni. De ha egy picit megárad, mikor egy ilyen esőzés van, akkor nem lehet csak a pallón átmenni. És amúgy is, ha iskolába mentünk, egy pallón kellett átmenni, ami nagyon magasan van a kis patak fölött. Mindig féltem azon átmenni. De amiért mégis átmertem menni, mert volt korlátja egyik felől. És érdekes volt ez a korlát. Ilyen fiatal ágakból, faágak összefonva. Falun felnőtt testvérek biztos láttak sok ilyen kerítést. Nagyobb ágak összefonva. Mikor ezt az igeverset olvasom, mindig az jut eszembe, hogy Istennek a kegyelme és a hűsége így össze van fonódva, mint az a fonott ág, ami védett, ami segített, hogy a mélység fölött, ahol úgy láttam, hogy egyik felől egy nagy szakadék, másik felől a korlát, átmerjek menni. De azóta sokszor megtapasztaltam Isten végtelen irgalmából, hogy az ő kegyelme és hűsége egy ilyen védő korlát az életem mellett. Ahogy ma délelőtt teremben hallottuk, a kisgyermekeknek a szülők következetes nevelése, ami együtt jár a fenyítéssel is, a rendreutasítással is, ha kell, vesszőzéssel is, ez egy biztonságot ad a gyermekeknek. Na, valahogy ez is eszembe jutott, hogy Istennek ez a hűsége és kegyelme, ami összefonódik, és ami azzal is jár, hogy nem csak fényes és könnyű és szép utakon vezet, hanem néha nehéz utakon is, vagy gyakrabban is, mert azt írja itt, hogy minden útja. Nem csak a könnyű út, nem csak a szép út. A fájdalmas út is, a nehéz út is. Kegyelem és hűség. Nem akárkinek, hanem azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Kívánom magamnak is, kedves testvéreimnek is. Hűségesen tartsuk meg az ő szövetségét és bizonyságait, az ő igéjét. És akkor lépésről lépésre megtapasztaljuk, hogy minden útja, kegyelem és hűség. Ez összefonódik, és ez véd bennünket.
Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt. Legyen az vendég, vagy pedig helybeli. Kívánjuk, hogy a jó Isten áldott igéje ragadja meg a szívünket, töltse be a szívünket, az életünket, vasárnapjainkat, hétköznapjainkat egyaránt. Az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána az igét hallgatjuk meg, az ige hirdetést.
Vigyázz és dobra merülj, mama, már tora reggel a napjükkel. Mindig csak Jézus legyen önket vágya, és szívet éjjel önnél. Mindenkor
érdekes vezérgondolatunk van ma délután, ami nem fordul csak ebben az esetben elő a Bibliában, és ez így hangzik, hogy állj meg nap. Mi hívő emberek tudjuk azt, hogy a szélnek, az esőnek, a jégnek, a fagynak, vagy a napnak egyedül Isten tud parancsolni. Ezt ember nem tudja, nem teheti meg. Csak Isten kegyelme, Isten segítsége által. Emlékezzünk az Úr Jézusra, amikor a tengeren voltak a tanítványokkal, és egy hatalmas vihar kerekedett. A tengeren tudjuk azt, hogy ez hamar előjön. Pillanatok alatt. És amikor a tanítványok megrémültek, megijedtek, sőt, már azt mondták, hát mester, elveszünk, meghalunk, segíts rajtunk, tegyél valamit. Az Úr Jézus előállt, és lecsendesítette a háborgó tengert. Némulj el, állj meg, némulj el. És amikor Isten lecsendesíti, akkor lecsendesedik a vihar. Amikor Isten megengedi, hogy vihar legyen, akkor jön a vihar, még akkor is, ha az emberek okoskodnak, és bizonyos dolgokat használnak, hogy másképp legyen az. Tudjuk azt, hogy Józsuét az Úr azzal bízta meg, hogy folytassa azt, amit Mózes elkezdett. Mózesnek nem adatott meg az a kegyelem, hogy bemenjen a Kánaán földjére, vagyis az ígéret földjére. Hanem ő mielőtt belépett volna Izrael népe erre a földre, az ígéret földjére, neki el kellett menjen erről a földről. De azt a munkát, amit Mózes elkezdett, Józsué tovább folytatta. És mondhatom azt, hogy nem kevés sikerrel, mert az Úr vele volt. Szüksége volt az Úr támogatására, az Úr kegyelmére, az Úr erejére, ahhoz a hatalmas feladathoz, amit Istentől kapott. Vannak emberek, akik nagy feladatokat kapnak Istentől. Olyan feladatokat kapnak, amire én vagy mi azt mondjuk, hát én erre nem lennék képes. De Isten némely embereket kiválaszt és képessé tesz hatalmas feladatok véghezvitelére. Áldva legyen az ő neve, hogy vannak ilyen emberek is, vannak ilyen testvéreink, ilyen misszionárusok, ilyen igehirdetők, olyan áldozatkész emberek, akik vállalják az Úr ügyét, a Krisztus ügyét. Úgy is nevezik a Biblia kutatók, hogy ez volt Józsuénak a déli hadjárata. Nem kicsi feladatot kapott, hiszen nagyon erős ellenséggel kellett megküzdjön. Olyan ellenséggel, akik sokkal jobban fel voltak szerelve, mint Izrael népe. Akik a hadi technikában sokkal jártasabbak voltak, mint a Isten népe. De annyi volt a különbség, hogy ezekkel az ellenséggel nem volt ott az Isten. Az ő népe mellett pedig ott harcolt Isten, aki győzelemre segítette az ő népét. Testvérek, mi is megtapasztaltuk és megtapasztaljuk naponta, hogy az Úr az, aki harcol értünk. Önmagunkban képtelenek lennénk bizonyos dolgokra. De maga Isten az, aki velünk van, aki harcol értünk, aki bennünk van, és ő megerősít mindig azokban a feladatokban, azokban a dolgokban, amire elhívott, amire vállalkoztunk. Egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy miben állt a Józsué ereje. Az első, amit megértettem, hogy tudta azt, hogy van Istentől küldetése. Az első részben arról olvasunk, hogy az Úr kiválasztotta őt, és azt mondta neki, légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökössévé. És mivel, hogy Józsué belekapaszkodott ebbe a küldetés tudatba, amit Istentől kapott, ezért ettől nem tágított. Tudta, hogy az Isten népét be kell vezesse a Kánaán földjére. Áldott dolog az, testvérek, amikor tudjuk azt, hogy nekünk küldetésünk van Istentől. Mikor tudom azt, hogy az Úr mit bízott rejám, mi az én feladatom, mit kell én tegyek, mi az, amivel engem Isten megbízott, miért hívott el engem az Úr, az ő követésébe, az ő szolgálatába. Tudom azt, hogy miért tartozom ehhez a gyülekezethez. Miért pont Szatmáron lakom, és ebbe a közösségbe tartozom. Tudom azt, hogy Isten rám bízta a családomat. Tudom azt, hogy Isten rám bízta azokat az embereket, úgy, ahogy hallottuk a bizonyságtételben. Akik környezetemben vannak, őket az Úr Jézushoz segítsen. Ez a küldetés tudat a hívő embernek naponta újabb és újabb erőt ad. Célt ad az életének. Képes harcolni, képes lemondani. Eszembe jut Pál apostol, aki valaha az Úr népét üldözte, és amikor megkapta Istentől, hogy neki el kell vigye az evangéliumot a pogányokhoz, a királyokhoz, akkor képes volt az életét is kockára tenni, mert tudta azt, hogy Isten ezt várja tőle. Küldetésbe van. mi adott Józsuénak még erőt ahhoz, hogy vállalja ezt a harcot? Testvérek, hála jó Istennek mondjam azt, hogy mi férfiak nem jutottunk még olyan helyzetbe, hogy megkapjuk a postaládában, vagy más formában a behívót, hogy menjünk, mert harcolni kell az ellenséggel. Nekünk nem volt ilyenben részünk, az Úr ezért a hála, a dicsőség. De azok a testvéreink tudjuk Ukrajnából napjainkban, hogy akik ilyet kaptak, ám nem kicsi gonddal és félelemmel jár ez. A Isten népének, Józsuénak, aki vezette a népet, az volt az Úrtól kért felelőssége, hogy harcoljon és ezeket a népeket írtsa ki. Lelki értelemben úgy értettem ezt meg, testvérek, hogy ahhoz, hogy elfoglaljuk azt az örökséget, amit Isten akar adni a hívő embereknek, először ki kell űzni az ellenséget. Ki kell üríteni a szívünket, az életünket minden olyan világi dologtól, ami nem férhet össze az Isten igéjével, az Isten akaratával. Másképp nem foglalhatjuk el azt az örökséget, amit Isten ígért nekünk. Józsuét nem csak kérte az Úr, hanem parancsolta neki, hogy légy bátor és erős. Az első részben azt olvassuk, hogy most pedig parancsolom néked. Gyermekkoromban azt gondoltam, hogy csak a gyerekek félnek, a nagyok nem félnek. Most miután felnőttem, rájöttem arra, hogy bennem is van néha félelem. Józsué meglett ember volt, és már megjárta úgymond a hadak útját, hiszen ő is benne volt azon küldöttségbe, 12 küldött között, akik elmentek kémkedni, és tudjuk, ha egy kémet elfognak, az egyenlő a halállal. De Józsué, mivel hogy bátor volt, vállalta ezt az utat. De mindannak ellenére szüksége volt, hogy az Úr újból bátorítsa és mondja neki, Józsué, légy bátor és erős. Testvérek, vajon nekünk nincs-e erre szükségünk, erre a felszólításra, mondjam azt, erre a parancsra? Jönnek helyzetek az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, vagy a társadalmi életben, katasztrófák, problémák, nehézségek, haláleset, megpróbáltatások, amikor szükségünk van erre az Istentől jövő biztatásra. Lőrinc, István, József, légy bátor! Légy bátor és erős! Melletted vagyok! Nem hagylak el! Mert olyankor aztán általában sötétet látunk, minden sötét előttünk, minden besötétedik, és jön az Úr szava, jön az ige által, jön egy testvér által. Légy bátor, melletted vagyunk, imádkozunk érted. Meglátod, az Úr nem fog elhagyni, ő megígérte. És áldott bátorítás ez. Józsefnek, illetve Józsuénak ebben is állt az ereje, hogy parancsot kapott Istentől. Aztán a másik, amiben belekapaszkodhatott Józsué, amikor azt mondja az Úr az igében, hogy Isten az, aki hadakozik érettetek. Isten az, aki harcol. De itt mégis van egy kis probléma, amit meg kell beszéljünk. Hát ha Isten harcol, akkor a népnek miért kell még harcolni? Képzeljük el, hogy a nép egész éjszaka menetelt. Miután egész éjszaka mentek harcolni, utána a leghosszabb nap jött az életükre, a történelem folyamán ez volt a leghosszabb nap. Hiszen ez az egy nap majdnem két napból állott. Olyan hosszú volt. Testvérek, az Úr akkor tudja adni nekünk a győzelmet, ha mi beavatjuk Istent, és ha mi beavatkozunk a harcba. Szükséges, hogy mi beavassuk magunkat a harcba. Nem várhatjuk el azt Istentől, hogy ő hadakozik értünk, ő harcol értünk, aztán mi karba tesszük a kezünket, és várjuk, hogy Isten győzzön. Hanem szükséges az, hogy tegyük oda a vállunkat, a szívünket, az életünket, az időnket harcolni. Azt mondja Nehémiás a népnek, most pedig keljetek fel és harcoljatok. Harcoljatok fiaitokért, leányaitokért, harcoljatok a jövő nemzedékért. Akkor megy sikerre a harc, és akkor van győzelem, ha mi összefogunk Istennel. Ha mi összefogunk Istennel, ahogy hallottuk, ha összefonódunk Istennel, akkor a harcból lesz győzelem. Aztán egy következő, ami erőt adott Józsuénak, Józsué imádkozó ember. Imádkozott. És amikor azt olvassuk itt a kivetítőn, állj meg nap, ez egy imádság volt. Amit először Istennek mondott el, és Isten beavatkozott. És úgy olvastuk az igében, hogy az egész népnek a szeme láttára, az egész nép előtt kijelentette Józsué ezt a szót, hogy állj meg nap. Némelyek talán mondhatták, mit beszél ez a Józsué? Hogy? Hogy álljon meg a nap? Igen, mert Istentől ezt a parancsot vette, ezt az üzenetet vette, így indította az Úr lelke, hogy most ezt kell mondani ahhoz, hogy a győzelem legyen. Ahhoz, hogy az ellenséget legyőzze, meg kell állni a napnak. Akkor, amikor Izrael vétkezett, Ákán bűnbe esett, azt olvassuk az igében, hogy Józsué a földre borult, és imádkozott. Imádkozó ember volt. És ahogy imádkozik, egyszer megszólítja Isten, és azt mondja neki, Józsué, állj fel, ne imádkozz most már tovább. Most az a része megvolt, most a következik, hogy rendet teremts Izrael népe között. A bűnt el kell ítélni, a bűnt ki kell vetni az Isten népe közül, másképp nem mehetünk tovább. Testvérek, szükséges ez a mi életünkben is. Tudni kell, hogy mikor imádkozzunk, és ha imádkoztunk, akkor tegyünk gyakorlati lépéseket. Nem elég csak a fogadkozás. Nem elég csak az ígérgetés Istennek, hanem Isten gyakorlati lépéseket vár el tőlünk. Mert csak is úgy vezethet az Úr győzelemre. És nem utolsó sorban a 8. vers, amely így hangzik, ezt nem olvastuk ugyan fel, de hadd említsem, mondta pedig az Úr Józsuénak, ne félj tőlük, mert kezedbe adtam őket, senki nem áll meg közülök előtted. Miben állt a Józsué ereje? Mert az Úr biztosította Józsuét a győzelemről. És amikor Isten mondja, ne félj, ne állj meg, kezedbe adom, győzni fogtok. Hát kellettől nagyobb biztatás. Kellettől nagyobb erő a harc közepette. Amikor Isten megígéri 100%-osan, hogy velük lesz, és fogtok győzni. Testvérek, nekünk is ezt mondja az Úr. Ne félj! Ne félj, melletted vagyok, és győzni fogsz. Győzni fogsz, mert én már győztem a kereszten. A bűn és a világ a sátán ellen. Győztem. És ha az oldalamon maradsz, győzni fogsz. Lehet kísértések, lehet megpróbáltatások, lehet szenvedések, lehet keserű napok, lehet könnyek között, sok nehézségen fogsz átmenni, de győzni fogsz. Áldva legyen az Úr neve, érte. Isten két csodát tett itt. Az egyik csoda az volt, hogy olyan jégesőt adott Isten, amely által többen meghaltak, mint akik meghaltak a fegyver által. Ez volt az egyik. A másik csoda pedig az volt, hogy Izrael népe közül nem olvassuk, hogy valaki is meghalt volna a jégeső miatt. Isten befedezte őket. Hogy milyen formában ezt az Úr tudja, erről nem kell említést tegyünk. Testvérek, azt tapasztaltam, azok a napok, amelyeket harcolunk, néha számunkra is hosszúaknak tűnnek. Amikor valaki a beteg ágyon van, úgy gondolja, hát ez a nap talán sose telik el. Mintha két nap összekapcsolódott volna. Amikor nehézségbe vagyunk, megpróbáltatásba. Jobbról azt olvassuk, hogy reggel azt kérdezte, mikor jön már el az este. Amikor eljött az este, azt kérdezi Jobb, mikor jön már el a reggel. Olyan hosszú volt neki, olyan nehéz, olyan fárasztó. És van ez néha így, ó, már csak legalább ezen lennék túl. Hosszú a nap, hosszúra sikeredett a nap. De szeretnék említést tenni azokról a napokról, amikor hosszúra sikeredett a nap, és megtapasztaltuk a Jóisten áldását, a Jóisten kegyelmét. Hallottam egy lelkipásztor bizonyságtételét, akinek egy tékozló fia volt, illetve ő volt a tékozló fiú. Aztán az édesanyja imádkozott érte minden este, és úgy várta haza. És az egyik alkalommal, amikor megérkezett a fiú késő éjszaka, akkor ugyanakkor is fogta, megmelegítette az ételt, átölelte, szeretetét kimutatta felé. És ez a fiú előbb, illetve több idő után nagyon összetört, és az édesanyja nyakába borult. Bocsánatot kért Istentől, édesanyjától, és megtért. Hosszú volt a nap az édesanyja számára. Talán hajnalba feküdt le, de vállalta, és az Úr megáldotta. Kemény harcba volt ez az édesanyja. De nem egyedi ez az eset. És az Úr megáldja azokat, akik fennmaradnak, és imádkoznak azért, hogy az Úr adjon kegyelmet, adjon bűnbocsánatot. Aztán a Biblia említ még valakit, akinek nagyon hosszúra sikeredett a napja, és ez Jákob volt. Jákob küzdött egészen, meddig? Hajnalig. Hajnalig küzdött. És győzött. És siker koronázta az ő harcát. Eszembe jutottak, testvérek, azok az idők, amikor nekünk is itt a gyülekezetben hosszúra sikerültek a napok, a vasárnapok. És a hétköznapok is. Amikor délutános voltam, 11 órakor jöttem ki a gyárból, és azt mondtam magamban, én csak erre fordulok, hát ha még itt vannak a fiatalok, és itt voltak. Itt voltak, imádkoztak, és énekelték azt az éneket, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Sírva, könnyek között összefogták egymás kezét, és énekelték, énekeltük ezt az éneket. Újból volt valaki, aki megtért. Egy nagy küzdelem volt, előtte is, akkor is, és utána is. De az Úr megkoronázta ezt a harcot, és győzelmet adott. Bár ma is adhatna az Úr az ő népe között, a fiatalok között. És a gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben ilyen hosszúra sikeredett napokat, amikor imádkozó szívvel, könnyek között kérjük az Úr kegyelmének a kiáradását, és hálát adnánk a megújulásért, a megtérésekért. Újból van valaki, aki döntött az Úr mellett. Ki az? XY, áldva legyen az Úr neve. Ő is megtért. És az Úr adott ilyen sikereket, adott ilyen győzelmeket. A hitetlen emberek felteszik a kérdést, vajon megtörténhetette az, hogy megállt a nap? Micsoda állítás ez? Utána néztem egy kicsit, lehet másoknak is megvan az a könyv, Biblia jeste totus adevărată. Még a 70-es években kaptam ezt a könyvet, Nagyon szerettem a román énekeket is, de a román könyveket is olvasni. Abból is tanultam jobban románul. És a többek között ott olvastam, hogy ilyen kérdéseket tesznek fel, és tettek fel az emberek. A következtetés, az egyik következtetés az volt, ó, hát biztos olyan nehéz volt a harca Józsuénak, hogy azt gondolta, hát ez már nem is egy nap, ez már két nap. De ez egy megtévesztő, egy nem helytálló megállapítás. Mert nem így volt. A 14. versben azt mondja Isten igéje, és nem volt olyan nap, mint ez, sem annak előtte, sem annak utána. Tehát ilyen nap a történelemben nem volt, sem előtte, sem utána. És amit Isten igéje mond, az úgy van, azt nem lehet áthúzni, megcáfolni, felülbírálni, mert az úgy van. Aztán a szkeptikusok feltehetik azt a kérdést is, illetve olyan következtetést, ó, hát mit beszél Józsué, hogy megállt a nap, hiszen a föld forog, nem a nap, a föld forog a nap körül. És hogy állhatott meg a nap? Úgy, ahogy utána néztem, több népcsoportban is megállapították, és hadd mondja, hadd említsem most csak az egyiptomiakat, a görögök, a kínaiak és a mexikóiak, akiknek a történelmi feljegyzéseiben ott van, hogy van egy nap a történelemben, függetlenül a bibliai leírástól, tehát nem innen merítették, volt egy nap a történelemben, ami hosszabb volt, mint másnap. És ez meg van állapítva. Ez a nap egy különleges nap volt. Ide beleszólt az Isten, hogy ez a nap egy más nap legyen, hogy ő megmutassa az ő hatalmát, az ő létezését, hogy az ellenséget hogyan tudja az Isten népe legyőzni. Lehet, hogy azt mondjuk, hát Józsué, hogy mondhatott olyat, hogy megállt a nap? És most jöjjek egy kicsit közelebb. Mi hogy mondjuk azt, hogy feljött a nap? Azt mondjuk, nem. Ugyanúgy beszélünk, mint Józsué. Vagy azt mondjuk este, hogy lement a nap. Hova ment le a nap? És hogy jött fel a nap? A föld forog, ugye most már ezt megállapították a tudósok, és ahogy forog a föld, váltakozik az éjszaka nappallal. Ez így történik. De mégis azt használjuk, hogy lement a nap, vagy feljött a nap. Hát akkor gondolom Józsuét sem ítélhetjük el azért, mert neki is ez volt a szóhasználata, mint nekünk, hogy megállt a nap. De a lényeg az, hogy Isten csodát tett. Isten csodát tett, és megmutatta az ő hatalmát. Szeretnék egy kicsit még beszélni erről az öt királyról, akiket ezek az az öt kánoáni király, kánoáni városoknak a királya, hiszen abban az időben a városoknak voltak királyaik. Azt mondja Józsué, hozzátok elő ezeket a királyokat, állítsátok ide elő, jöjjenek el a hadvezérek, és tegyék az ő lábukat ezeknek a királyoknak a nyakára. Úgy első hallásra azt mondjuk, azért ilyen kegyetlen volt ez a Józsué. És aztán nem csak, hogy tegyétek a lábatokat a királyok nyakára, hanem öljétek meg, akasszátok fel. Abban az időben a legmegalázóbb dolog volt egy király részére, ha az ellenség megfogta, leterítette és a nyakára léptek. Ilyen megalázó dolgot nem lehetett még csinálni senkivel. Amikor valakinek, aki egy gőgös, büszke király volt, megfogták, megalázták és a fejére tapostak. És Józsué ezt parancsolta a vezetőknek. Ezt tegyétek ezzel, ezekkel a királyokkal. Testvérek, nem elég csak üldözőbe venni az ellenséget. Az ellenséget meg kell fogni, ahogy mondja Pál apostol. Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat. Sokszor az a problémánk, hogy nagyon kesztyűs kézzel bánunk az ellenséggel. Túlságosan irgalmasak és kegyesek vagyunk a hibáinkkal, bűneinkkel. Azokkal a királyokkal, akik tönkre teszik, vagy tönkre tették az életünket. Szoktuk azt is mondani, hogy minden embernek vannak királybűnei. És ezek a királybűnök, a királyokról azt olvastuk, hogy elbújtak a barlangba. És jellemző ma is, hogy ezek a királybűnök úgy elbújnak a mi kis barlangjainkban. Megbújnak. Amíg, idézőjelben mondom, amíg elvonul a veszedelem. Amikor van egy igehirdetés, ami megszólít, amikor van egy megpróbáltatás, egy nehézség, olyankor egy kicsit félrevonulnak ezek a királyok, ezek a bűnök, de miután elmúlt, utána újból előjönnek. Előjönnek, és csábítanak, és kísértenek, és bűnre viszik az életünket. Megkötöznek, és fogságba tartanak bennünket. Ezért mondta Isten, hogy fogjátok meg, és öljétek meg. Ezeket a királyokat, testvérek, meg kell ölni. Nem szabad életben hagyni. Meg kell ölni. Öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat, mondja Isten igéje. Józsuéról azt olvassuk, hogy 31 királyt ölt meg. De nem mindet. A keleti ország részt, az Eufráteszig, amit Isten az Izrael népének ígért, azt nem foglalták el soha. Az ott maradt mindig a pogányok kezébe, minden mai napig. Pedig Isten megígérte, hogy nekik adja. Minden hívő ember számára Istennek csodálatos ígéretei vannak. Mennyit foglaltunk el abból, amit Isten megígért nekünk? Mennyit tettünk magunkévá azokból az áldásokból, amit azt mondta az Úr, ezt fogod birtokolni. Megáldalak téged, kegyelmet adok, kiárasztom az én kegyelmemet bőségesen az életedre, a családodra, a gyülekezetre. Mennyi lett ebből az enyém? Azt mondja Isten igéje, amit talpatok érint, azt mind nektek adom. És sajnos nem lett mind az Izrael népéjé. Mert összekeveredtek, megalkuttak, az ellenséggel paktáltak, nem figyeltek az Úrra, és nem maradt meg az Isten törvénye a szívükben. Testvérek, mi is egy állandó harcba vagyunk. Józsué 31 királyt ölt meg, én nem tudom, hogy hány bűnt soroltam fel Istennek, amiktől az Úr megszabadított, nem tudom, hány bűnöm volt pontosan, nem jegyeztem meg. De nem elég csak 31-et, hanem minden bűnnel végezni kell. Minden bűnt oda kell vinni a kereszt alá. A Mózes könyvében azt olvassuk a Mózes könyvének a harmadik részében, hogy azt mondja Isten, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között. Az asszony magva között. És az neked hova tapos? A fejedre tapos. Isten azt mondta, hogy tapossatok az ő nyakukra, az ő fejére. Az Úr Jézus Krisztus a kereszten pontosan ezt tette, hogy a kígyó fejére taposott. Áldva legyen érte az ő neve. Szeretnénk győzelmes életet élni, testvérek. Szeretnénk, hogy az Úr győzelmet adjon a mi harcainkban. Akkor ne legyen megalkuvás a mi ellenségeinkkel, azokkal a királyokkal, amelyek tönkre teszik az életünket, hanem adjuk oda magunkat az Úrnak. Pál apostol azt mondja, ma a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megharcoltam. Egy ilyen áldott harcba vagyunk mi is. Az Isten népe, a gyülekezet. Harcolunk. Ne adjuk fel a harcot, testvérek. Isten azt mondta, hogy győzelmet fog adni. Küzdjünk, harcoljunk. Azt mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Kívánom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat ebben a harcban győzelemre. Legyünk győzelmes hívő emberek, akik a győztes oldalán vagyunk, és akik majd életünk végén ott leszünk az Úr Jézus Krisztusnál. Amen.
Köszönjük azt, hogy Te állandó vagy, és hűséges vagy hozzánk. Köszönjük azt, hogy nagyon szeretsz bennünket, és te tudsz adni igazán győzelmet a mi harcainkban. Arra kérlek, segíts, hogy valóban tudjunk odaszánt élettel élni neked, és a harcainkban tudjuk odaszánni a szívünket, hogy tudjunk győzni általad. Segíts soha nem magunknak tulajdonítani a győzelmet, hanem egyedül neked, egyedül a Te érdemed minden, amit kapunk. Köszönjük ezt, segíts ebben a tudattal élni, és segíts hálásak lenni mindig neked. Amen.
Amen.